20. fejezet. Lucas McDonald dolgozó szobájában ült, és az American Express kártya kimutatásait lapozgatta. Wilson és Audrey McDonald is platina kártya tulajdonos volt, 6 évvel ezelőtt léptek feljebb az aranykártyások osztályából. A legérdekesebb egy jóváírás volt, amelyel egy nappal Andy Ingall eltűnése előtt terhelte meg a bank McDonald hitelkártyáját. Egy nappal azelőtt, hogy Andy Ingall örökre elvitorlázott a Superior tavon, McDonald $400 költött a chicagói Marshall Fieldsben. Aznap és előtte egy nappal a Palmer House-ban szállt meg, mondta Lucas Franklinnek. Ez azt jelenti, hogy ha ő mahinált a hajóval, azt vagy napokkal korábban kellett tennie, vagy előző este hazafelé menettett egy kis kitérőt a Superior tóhoz. Nagyon ravasz. A skót kockás ingben és farmerban feszítő Franklin még a megszokottnál is hatalmasabbnak tetszett. A csekkfüzetek ellenőrző szelvényeit és a befektetési papírokat böngészte.
Nem látok semmi különöset. Minden olyan általános, de elég jól álltak, annyi szent. Van egy 3,4 milliót érő részvény, és kötvénycsomagjuk a Polarisnál, ezen kívül még 3 milliós számla tulajdonosai a Vanguardnál, és az egész tőzsdei papírokban van. Ha jól látom, van még részvénye a Merrill Lynchnél is, méghozzá további 900 ezerért. Plusz $24 000 készpénz a bankban, és 170 ezerért pénzpiaci adóelszámolás.
Letette a papírokat, és Lucasra nézett.
Hát nem tudom. Több mint 7 milliója volt. Gondolod, hogy képes lett volna ölni, csak hogy még gazdagabb legyen?
Én ugyanezt kérdeztem, mondta Lucas. A megoldás, hogy nem a pénz, hanem a hatalom érdekelte. Ő volt a középiskola réme, verte a feleségét, és embereket gyilkolt meg, hogy eltávolítsa az útból a versenytársait. Megrészegült a hatalom ízétől. Ha átveszi a bankot, emberek ezreinek az életét tartotta volna a kezében.
Már csak találkozhatnék szimpatikus gyilkosokkal is, sóhajtott Franklin.
Egyenruhás rendőr dugta be a fejét az ajtón.
Tudják, hol volt a Jaguar?
Lucas fel sem nézett, csak bólintott. A jelentés szerint egy parkolóházban találták meg, és a gépjármű osztály visszaigazolta, hogy Wilson McDonald birtokában van, egy 1969-es évjáratú XKE típusú Jaguar, amely nem a 3 parkolóhelyes garázsban állt.
Beszéltünk McDonald fatterjával, mondta Lane, a nyomozói babérokra pályázó egyenruhás rendőr.
A kocsi egy belvárosi parkolóházban volt, már betakarták télire. És találja ki Mizu is?
Na mi? Nézett fel Lucas.
Lén az előszobába lépett, és átlátszó műanyag zacskót emelt a magasba. A zacskóban kis automata pisztoly lapult.
Tárárám!
Hát ez hihetetlen, mondta Lucas. Elvette a zacskót, felemelte, és a fegyverre merett. 380-as kaliber.
Ez az. Remélem nem fogdosta össze.
Természetesen nem.
Úgy, ahogy volt, betettük az acskóba. Gondoltam, ki tudja, lehet, hogy ugyanolyan töltény van benne, mint amilyet Áris és Odell esetében használtak.
Vigye a laborba, utasította Lucas.
Kapok kitüntetést? Kérdezte Lén. Persze, tollat a fülébe, ha nem indul azonnal a központba.
Lén elment, és Franklin, aki süppedős, agyonpárnázott széken ült, egy angol vadászok levelet bámult a McDonald asztala mögötti falon, és kezében a banki papírokkal elábrándozott.
Tudom már, szólalt meg váratlanul.
Na, örülök, hogy végre tudja valaki.
Tudja, hogy mi nem klappol?
Hát, szerintem elég csinos a lakás, nézett körül Lucas.
Sehol egy kibaszott könyv, mondta Franklin.
Felállt, körbesétált a dolgozó szobában, megvizsgálta a porcelán figurákkal teli polcokat.
Könyvtámasz van, de könyv, egy darab se. Teli vannak ezekkel a gicses kis Kebler törpékkel, vagy hogy hívják őket.
Hammel figurák, javította ki Lucas.
Számítógép viszont van.
A Hewlett Packard felé intett, amely az íróasztalon kuporgott.
De sehol egy könyv, méltatlankodott Franklin. Megyek, körülnézek.
Lucas végzett az American Express kimutatásokkal, kivette a McDonald chicagói útjával kapcsolatos összesítőt, és a többit az íróasztalra halmozta. Közben Franklin visszajött.
Hát az egész kurva házban nem találtam könyveket. Van egy szótár, egy szakácskönyv, egy koktélkeverő kézikönyv, úti könyvek Floridáról és Kaliforniáról, ez minden. Hát, lehet, hogy a szótárt olvasgatták. De szerinted ez nem hátborzongató?
Az volt hátborzongató, amikor Dell levágta az ujját a nyesőollóval, válaszolt Lukasz.
Az, hogy nincsenek valahol könyvek, hát legfeljebb egy kicsit furcsa. Hát szerintem igenis hátborzongató, ragaszkodott hozzá Franklin. Akinek 7 milliója van, annak könyvei is lehetnének. És tudod mit?
Ráncolta a homlokát.
Kiment a szobából, Lukasz a nyomában. CD lejátszó sincs. Szerintem nincs is CD-jük. Lukasz, nincs egy Isten verte lemezjátszójuk.
Hát, ez tényleg Franklin megfordult.
Nagyon furcsa emberek.
Még egyszer körülnézett a szobában, kiszúrt az egyik kacatokkal tele zsúfolt polcon a műtermi felvételt, amelyről Wilson és Audrey McDonald mosolygott biztatóan. A fényképet annyira kiretusálták, hogy nem is látszottak élő embernek, sokkal inkább játékbabáknak.
Nézd a nő szemét, mondta Franklin.
Lukasz megnézte.
A szeme követ téged. Apám, nagyon különös emberek.
Audrey McDonald a kórházi ágyon feküdt és Devonportra gondolt. Lehet, hogy tud valamit? Lehet, hogy ki ismerte? A többiek csak a fejüket rázogatták, ha meglátták, és legszívesebben bocsánatot kértek volna, amiért ők is férfinak születtek, mint az, aki ezt művelte. A kórház gondoskodott róla, hogy női alkalmazottak vegyék körül, mintha attól tartanának, hogy egy férfi orvos vagy ápoló kár tehet benne. Nem így Devonport. Képes lenne őt keresztre feszíteni. Ki kell találnia valamit. Elbóbiskolt, de a belé hasító fájdalom felébresztette és tervezgetni kezdett. Az ügyvéd szerint éjszakára még itt kell maradnia, aztán tolókocsin átviszik a törvényszékre előzetes meghallgatásra, amelynek során eldöntik, vádat emelnek-e. Aztán a védőbeszéd következik, amely ártatlannak mondja ki, és megállapítják az óvadék mértékét. A hajlandó rá felajánlhatja a házát biztosítékként. A megyei ügyész helyettes úgy kezeli az ügyet, hogy ne emeljenek kifogást, és ha minden jól megy, a bíróság épületéből már egyenesen hazamehet.
És ha előre kitervelt módon elkövetett emberöléssel vádolnak? Károgott Audrey.
Ne, aggodalomra semmi ok, magát fogják támogatni, mondta Glass. Mire a rendőrség befejezi a nyomozást, majdnem biztos, hogy önvédelemnek tekintik. Már most is 90%, hogy nem emelnek vádat.
Audrey beleegyezett, hogy a házat ajánlják fel biztosítékként, és teljes körű képviseleti joggal ruházta fel az ügyvédet, hogy elintézhesse az iratokat. Tehát holnap délután már otthon lesz. Ideje volt végre Devonporttal foglalkozni. Azt hitte, megoldotta a kérdést, amikor Molotov koktélt dobott be Vedőr Karkinnen ablakán. Abból, amit Wilsontól és néhány bankos munkatársától megtudott, óvatos, puhatolozó kérdéseivel az derült ki, hogy csak Devonport miatt néznek annyira Wilson körmére. Így hát Audrey megtámadta Karkinnent, hogy a felügyelő figyelmét másra terelje. Ugyanez a taktika a McKinley és a Baird család esetében nagyon jól bevált. A nyomozás menetéből és az újságcikkekből azt a következtetést vonta le, hogy a támadás egy időre tényleg lefoglalta Devonportot. A nyomozók eltűntek a bankból, a rendőrségnek 2 teljes napig híre hamva sem volt. Aztán váratlanul újra megjelentek, és minden figyelmüket Wilsonra összpontosították. Wilson. Felsóhajtott, és a szemes sarkában apró könycsepp jelent meg. Már most hiányzott. Szíve legmélyén tudta, hogy előbb-utóbb úgy is meg kellett volna ölnie élete legnagyobb szerelmét. Elkerülhetetlenül az útjában állt volna, sőt, idővel veszélyt jelentett volna ránézve. Mint ahogy már jelentett is. Ha a rendőrség kicsit sarokba szorítja, elárulta volna őt, mert alapvetően gyáva volt. Gerinctelen. Wilson. Újra Devonportra gondolt. Az volt a baj a Karkinnen féle elterelő hadművelettel, hogy a rendőrségi nyomozás zsákutcába jutott. Az újságok szerint a rendőrség értetlenül állt a dolog előtt. Minden lehetséges megoldást ellenőriztek, de nem jöttek rá semmire. Mit volt mit tenni, egy idő után visszatértek Wilsonhoz, és nyilván véletlenül belebotlottak valamibe, ami az Áris gyilkosságra utalt.
Bárcsak kicsit tovább foglalkoztak volna Karkinnennel, úgysem jöttek volna rá a megoldásra soha. Most meg rászálltak, legalábbis Devenport. Nem is egészen értette miért, amikor ő megválaszolta a kérdést. Saját halott férje volt a válasz. Egyszer már korábban is a kezébe adta a megoldás kulcsát, elárulta kiülte meg Kresgit, de vagy nem kapta meg az üzenetet, vagy nem vett róla tudomást. A gyilkos fegyver tele volt a gondnok új lenyomataival. Amikor Audrey utoljára látta, a gondnok volt az egyetlen, aki megfogta. Néhány későre maradt vendég ülte körbe Kresgit, beszélgettek, és a fegyvereket tisztogatták. Miután az összes fegyver elkészült, a gondnoknak adták, aki valamennyit a helyére tette. Kresgi a lőtéren azt mondta, hogy Audrey még nála is jobban lő a kontenderrel. Azt is mondta, hogy ő csak párszor lőtt vele, aztán nem használta többé. Tehát a gondnok új lenyomata még mindig ott kell, hogy legyen. Csak hogy az újságok még csak említést sem tettek a fegyverről, és viszont azt mondta, senki sem kérdezte ki a gondnokot. Valami összezavarodott. Jellemző. Az embernek mindent magának kell intéznie. Audrey őrült volt, ugyanakkor nagyon okos, tudta, hogyan kell tudományos kutatómunkát végezni. A Szent Ámban szerzett egyetemi diplomát angol nyelv és irodalomból, és miközben Wilsont áttaszigált a jogi fakultáson, könyvtárszakon is doktori fokozatot szerzett a Minnesotai Egyetemen. A könyvtárban dolgozott, amikor a számítógép terjedni kezdett, és az évek során többé-kevésbé lépést tartott a fejlődéssel. Amikor rájött, hogy Devenport útban van, megnézte, talál-e valamit róla a Star Tribune internet könyvtárában. Csodák csodája, igazi kincsre lelt. A Star Tribune terjengős jellemrajzot közölt Devenportról, miután felderített egy ügyet, amelyben a John Mail nevű őrült elrabolt egy pszichológust a két gyermekével együtt. A Devenport és Cimborái című cikk fényképet is közölt, amelyen a felügyelő együtt látható Vedőr Karkinnennel, Mary Joseph nővérrel, akit gyermekkora óta ismert, egy csomó zsarúval, ügyvéddel, tévériporterekkel, újságírókkal, orvosokkal, zsokékkal és ismeretlen civilekkel, a barátaival. Az elterelő hadművelet két legnyilvánvalóbb célpontja, a nővér és a sebész, vagyis Devenport legrégebbi barátja és a férfi szerelme. Végül praktikus megfontolásból Karkinnen mellett döntött. Audrey az egyetemről ismerte Mary Joseph nővért. Az apáca a pszichológia alapjait tanította, és Audrey emlékezetében élénk fiatal nőként élt, akinek az arcát serdülőkori pattanások nyomai borították. Az apáca, aki jelenleg is a Szent Anne rend tagja volt, a többi apácával közös hálóban aludt, ott tehát azonnal észrevették volna a betolakodót. Kockázatos lett volna a támadás. Karkinnen viszont védtelen volt. Audreyt elbizonytalanította, hogy az egy évvel ezelőtti cikk Devenport életre szóló szerelmeként emlegette Karkinnent, ugyanakkor Audrey más címen talált rá, de nem törődött vele különösebben, elvégre ő sem tudhat mindenről. Eszébe jutott ugyan, hogy talán szakítottak, de aztán egy alig pár hónapos eljegyzési közleményre bukkant. Így aztán Karkinnent támadta meg. Az ablakon dobta be a bombát, csepet sem izgatta, hogy esetleg megöli a nőt, annál inkább törődött azzal, nehogy elkapják. A döntő támadás, ki az autóból, át a füvön, bedobni a bombát vissza az autóhoz, mindez 10 másodpercet vett igénybe. Minimálisra csökkentette a kockázatot, de azért ideges volt. Szüksége volt a hideg vérére, ám az idegei soha nem hagyták cserben. Audrey McDonaldnek aztán volt mersze. Végig gondolta, nem kellene közvetlenül Devenporttal szembeszállnia, de az ilyesmi túl sok problémát vetett fel. Először is magas volt és erős, azon kívül fegyvert hordott. Nehéz lett volna a közelébe férkőznie úgy, hogy közben ne fedje fel magát. Ahhoz sem tudott elég közel kerülni hozzá, hogy megmérgezze, és nem kockáztathatta meg a fegyveres támadást, mert ha elvéti, az életébe kerülhetett volna. Egyébként is egy zsaru biztosan óvatosabb az átlag embereknél. Arra sem volt elég ideje, hogy kutasson utána, mint Áris és Ingál esetében tette. A másik nagy gond, a megölése, arra késztetni a zsarukat, hogy közelebbről megvizsgálják a folyamatban lévő ügyeit, és neki is a körmére néznének. Az elterelő hadművelet viszont más irányt adna a nyomozásnak.
Tehát az apáca lesz a következő áldozat. A lába hirtelen futó mozdulatra rándult, miközben elkezdte a részletes megvalósítási terv kidolgozását. Amint kiengedik innen, cselekednie kell. Felhívja a figyelmet a sérüléseire, panaszkodni fog a törött bordái miatt, és valami olyasmire, amit nem lehet röntgennel ellenőrizni, de ami miatt tartózkodnia kell a heves mozdulatoktól. Sántítani és nyöszörögni fog, és mindenki sajnálja majd, de amint egyedül marad, megtámadja az apácát. Nem lesz semmi gond. Már 25 éves gyakorlata van az ilyesmiben. Soha nem jönnek rá. Franklin a hosszú lejáratú 401 K-tervben volt érdekelt. A részvény árfolyamok az egekig szöktek ezen a nyáron, így igazi jó amerikai módjára kölcsönt vett fel, melynek fedezetéül a részvények szolgáltak és új, fekete, szélesített vezetőüléssel ellátott, könnyű Ford teherautót vásárolt, ezen furikáztak Lucasszal.
Na és most mi lesz? Befejeztük? Lezárjuk az ügyet és kész? Kérdezte Franklin.
Mi mást tehetnénk? Felelte Lucas. McDonald háza előtt álltak. McDonald a bűnös és halott. Most néhány napot vedőr ügyére szánok, aztán felmegyek a vityilomba.
Egyedül mégy, érdeklődött Franklin.
Tűzelőt hasogatok télire, fakutyázok a gátoron, kiurcolom a motoros szánt, ellenőrzöm, rendben van-e.
Egyedül mégy.
Kiveszem a hajó motort, szárazra vontatom a hajót, lehet, hogy le is takarom. Múlt télen beköltözött néhány mókus a fészerbe, és amikor tavasszal felmentem, az egész dugig volt makhéjjal.
Jézusom, néha azt kívánom, bárcsak én is újra aglegény lehetnék.
És lenne egy kunyhom fönt éjszakon. Semmi sem fogható egy új cicushoz így november tájékán.
Hát ha engem kérdezel, én inkább a Fordra szavazok. Minden esetre viszlát.
Viszlát, köszönte Franklin. Lucas a hátsó kocsi felhajtón sétált a házhoz, ahol parkolt, Franklin pedig még egyszer körbe járta a teherautót, néhány képzeletbeli foltot gondosan letörölgetett róla a kabátja hajtókájával.
Szeretlek, mondta hangosan a járműnek.
Visszament a vezető üléshez, és éppen beszállni készült, amikor Lucas a tőle 100 méterre álló Porschéhoz ért.
Egyedül megy, kiáltott utána Franklin.
Lucas feléje bökött a mutató ujjával, és beszállt a Porschéba.